én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hoztam nektek igazi osztrák cukorkát, de nem tudtam, hogy ennyien lesztek, és nem is tudtam, hogy jövök, mert ez ugye úgy volt, hogy... Csaba, üdvözöllek, szia! Még nem tudom. Ez ugye úgy volt, hogy ide ilyen fontosabb, ismertebb személyiségeket hívnak. Engem azért hívtak, mert senki nem ért rá, és mindenki visszamondta, és akkor így keresték, hogy ki jöhetne még, és hát sajnos a közelben voltam, és hát nem tudtam nemet mondani. Úgyhogy nem tudtam, hogy jövök, de ezt odadom, osszátok szét, jól nézzétek meg, hogy ki vett belőle, és akinek nem jutott, és szeretné tudni, hogy milyen, kérdezze meg tőle. Induljon innen, és akkor mehet, szóval mehet sorba. Na és akkor még mielőtt elkezdeném az evangelizációmat, azért úgy tudjam, hogy kihez beszélek, hogy kik vannak itt. Ugye arra nem lesz idő, hogy mindenki külön-külön bemutatkozzon, de esetleg úgy nagyjából úgy egyházmegyénként, hogyha úgy elmondhatnánk, hogy a pozsonyi egyházmegyéből kik vagytok itt. Na, azért úgy itt-ott. Jó, köszönöm nagyon szépen, nagyon jó, hogy eljöttetek a nagyszombati egyházmegyéből. A többség. Na, igen, köszönöm szépen. Az itthoniak, a nyitrai egyházmegye. Na, azért vagyunk egy valam, mert én is nyitrai egyházmegyés pap vagyok, úgyhogy ez így nagyon jó. Akkor tovább, ha megyünk Beszterce bánya. Igen. Ságról? Nagyjából vagy Léva? Még esetleg honnan? Léva. Akkor ha megyünk tovább Rozsnyó. No, vagytok itt is, Isten hozott benneteket, nagyon-nagyon jó. Kassa. Nem kell szégyelni. És a Zsolnaiból esetleg. Na jó, megkérdezni meg lehet, Szepsi egyházmegye. Jó. Esetleg magyarországiak. Isten hozott benneteket is. És még máshonnan más országiak. Csehországból is vagytok. Nagyon-nagyon jó. Örülök. Én most jelenleg a Bécsi egyházmegyéből jöttem, és én láttam a jövőt. Úgyhogy most egy kicsit ilyen profétaként fogok előttetek állni. 3 évet töltöttem a Bécsi egyházmegye szolgálatában, és én úgy gondolom, hogy a társadalmunk, és így sajnos a lelki életünk is, abba az irányba fejlődik, ami ott már valóság, ami ott már 20 éve megvan, és mi úgy szépen lassacskán oda fejlődünk, élődünk. Nem éppen a legszebb jövő, tehát egy kicsit a ti jövőtökről van végül is szó, sajnos nagyon sok nehézség van rátok, de szeretném úgy elmondani, hogy mi az, ami ott nehéz volt az én szemszögömből, mi az, ami nagyon jó volt, ami nagyon szép volt, amiből lehetne tanulni, és esetleg mi az, amit még tudunk változtatni, mert a proféták is, amikor profétáltak, soha nem úgy volt, hogy most ez fog történni, és vége, hanem mindig mondják, hogy Isten küldött, hogy figyelmeztesselek. Ha így folytatjátok, akkor ez lesz a vége. De ha megváltoztatjátok az utat, akkor még egész másképp is fejlődhet. Akkor Isten irgalmas lesz, és egy gyönyörű, szép jövő várhat rátok. És szerintem mi itt, és főleg ti itt, mert tényleg a ti jövőtökről van szó, még olyan helyzetben vagyunk, és vagytok, hogy még lehet rajta alakítani. És még nagyon szép valami kifejlődhet belőle. És akkor el is kezdeném, a Bécsi egyházmegye helyzete az olyan, hogy óriási a paphiány. Ugye, ha szükség volt rám is, akkor ez nyilván azt jelenti, de nagyon sok más atyával találkoztam, akik a világ minden végéről jöttek. Körülbelül az én, tehát nem statisztikai adat, de az én tapasztalatom, akikkel találkoztam, 80% az ottani papoknak nem osztrák származású. Tehát képzeljétek, hogy a esperességen belül a 10 papból 80 máshonnan jöttünk, és 2 voltak otthoniak. Egyszerűen nincsenek hivatalosok. De még, ami még rosszabb, mint a paphiány, óriási hívő hiány van. Tehát még mi úgy egész jó, úgy győztük, amit kellett, de már szinte nem volt kinek szolgálni, mert hívő hiány van. Ezt gondolom, ti is már egy kicsit otthon érzitek, vagy hogyha a nagyszülőktől megkérdezitek, akkor ők meg úgy elmesélik, hogy volt idő, amikor megtelt a templomotok, és ti lehet, hogy néha úgy nézitek, hogy minek ilyen nagy ez a templom, Hát azért már akkor arra volt szükség, és már itt kezdődik az, ami ott valósan hívő hiány van. Tehát így hétköznap, ha öten eljöttek a szentmisére, akkor már néztem, hogy ünnep van, vagy miért jöttek ilyen sokan. Vasárnap 30 volt az a maximum, amit úgy képesek voltunk, ilyen 1000 fős plébánián összehozni. Ha nagy ünnep volt, akkor persze megtelt a templom, és ha külön programok voltak, azt már még megemlítem, akkor mindenki eljött, de ha csak egy sima vasárnap, akkor ilyen 30 volt a létszám. Nincs lelki élet. Abszolút nulla. Nem tudnak imádkozni, nem ismerik a szentségeket, nem mond nekik semmit, nem járnak gyónni, nincs semmi kapcsolata az ilyen népi ajtatosságokhoz, rózsafüzért, hát nem nagyon szeretik, még csak hallani se. Tehát tényleg a lelki élet az olyan, hogy abszolút nincs semmi, ahogy a mi nagyszüleink mondja, jaj, mi annyit imádkoztunk, és ahhoz viszonyítjuk mi magunkat, akkor még egyszer, ha ennyivel lejjebb megyünk, akkor ott van valahol most Ausztria. Persze vannak kivételek természetesen. De ez volt az én tapasztalatom, hogy lelki életben nem sok van. A hit oktatás, a hit ismeret, az még ennél is kevesebb, tehát az mínuszban van. Még amit tudnak, azt is rosszul tudják sajnos. Nincs otthon ugye, a szülők nem tudják továbbadni, a nagyszülők se. Általában, ha jegyesektől kérdezem, hogy ki vezetett benneteket a hithez, és ki tanított imádkozni, ki vitte a templomba, akkor azt mondják, hogy a nagyszülők. És ott már a nagyszülők se élik ezt, és akkor nem tudják a unokáknak se átadni, és így a gyerekek se fogják továbbadni. És már itt is azért ez érezhető, hogy már nem ismerjük annyira a hitünket, és a iskolai hitoktatás is olyan, hogy inkább religionisztika. A birmálkozói csoportommal esetleg egy mi atyánkot el tudtam mondani, és a 12 főből egy horvát lány, az még a üdvözlégyet is tudta, de ennyi volt, hát az, hogy 10 parancsolat, azt nem is hallották. Noé barkájának a történetét, meg a szivárványt, azt mindenki tudja, de ennyi. És tehát nem ismerik a hitüket egyáltalán. Óriási szakadást láttam. Tehát még az a kevés ember is, aki van, össze tudtak veszni, mert néhányabból a nagyon kevésből nagyon-nagyon buzgó, és csak a régi szentmise, és csak térdelve, szentáldozás szájba, és nem kézre, és diakónostól el se fogadjuk, ott is van ilyen, és többnyire ugye lengyel származásúak, és horvát származásúak, és ez a nagyon buzgó hit, amit otthon még láttak, ezt próbálják ott megélni, és van az a másik, nagyon modern része, ez a Virzint Kirche, ugye, hogy mi vagyunk az egyház, és papokra nincs is szükség, meg igazából szentmisére, és amíg összejövünk, és együtt vagyunk, nem is, hogy imádkozunk, egyszerűen együtt vagyunk, mint hívők, és már mi vagyunk az egyház. És ez a két véglet, persze vannak közötte is hívek, de nagyon erős ez a két véglet. És egy ilyen példaként, hogy úgy ábrázoljam, volt egy templomunk, Lichtenwörth volt az egyik plébániánk, és ott Mária Terézia próbálta modernizálni az országot. Látta, hogy elmaradt az ország lassan, és próbált egy tűgyárat építeni, tehát az iparosítást ott kezdték, az első gyár, ami a monarchia területén belül állt, és akkor fölépítette a gyárat, építetett lakóházakat a mestereknek, ilyen blokkokat a munkásoknak, és amikor már hozatták a gépeket, minden ott volt, minden készen állt, akkor rájöttek, hogy senki nem tudja, hogy kell tűz gyártani, mert soha nem csináltak ilyet. Na és akkor most mi legyen? Hát Németországból hozatott mesterembereket. Na de azok ugye reformátusok voltak. Jaj, mekkora veszély, csak katolikus országot akar, és az egész gyárnegyedet körülfalasztatta magas fallal, és hát ugye attól még a munkások, nehogy keveredjenek a más lakosokkal, de attól még a munkásoknak, meg a mestereknek templomba kell járniuk, építetett nekik egy templomot. Egy olyan templomot, ahova a evangélikusok is mehetnek, és a katolikusok is mehetnek. Persze ez nem ökumenizmus volt, hanem az volt a célja, hogy evangélikusként mennek be, és katolikusként jönnek ki. Tehát, hogy így hadd nevelje őket. Mert sajnos ez a fal megmaradt a mai napig is, és úgy érezhető, hogy jó gondolta, de nem Isten lelke vezette őt. Ugye nem az evangélium inspirálta, ez történik, amikor mi saját emberi elképzelésből. Istenért akarunk nagyon buzgón valamit tenni, és a mai napig is még érezni, hogy úgy elválasztotta az egyházat, hogy külön van az egyház, éri a saját életét a magas fal mögött, és akik kívül vannak, azok nem tudják elérni, azok izolálva vannak. Tehát most sajnos nekünk okoz kárt ez a gát, ami köztünk és a nem hívők között van. Most ilyennek éltem én meg az osztrák egyházat, ezzel nagyon sok gonddal, és sajnos úgy látom, hogy mi is abba az irányba fejlődünk. Viszont nagyon sok jót is tapasztaltam ott, nagyon sok kisközösség és lelki mozgalom működik. Tehát volt egy plébánia, ahol vasárnap 20-an jártak templomba maximum, tehát volt, amikor 2-en voltak, de volt, amikor 20-an is eljöttek, és abszolút semmi nem működött, még három királyok táján, hogy mentek házakat szentelni, de nem papot hívtak, hanem a gyerekek mentek és gyűjtöttek, ugye afrikai gyerekeknek, ez még úgy működött, de ennyi volt. De ezen a plébánián működött egy házaspár a családjukkal, akik vezettek egy alfakurzust. És akkor havonta egyszer sok-sok más plébániáról jöttek idegenek, és akkor megtelt a templom. És ők meghívtak engem is, nagyon szívesen mentem, de ők vezették, ők adták az előadást, megmagyarázták a hitet, átadták azoknak, akik nem ismerik. Tehát a semmi kellős közepén van egy óriási lelki sivatag, és ott van egy oázis, és egyszer csak egy gyönyörű házaspár, otthon volt egy kápolnájuk a bíboros úr engedélyével, a pincében egy szobát átalakíthattak kápolnára, és ők minden este ott imádkozták a rózsafűzért, egyszer havonta mondtam ott nekik szentmisét, és ők voltak az a kis egyház, aki még élt ezen a nagy plébánián belül. A Mária Légió nagyon szépen működött. Családi közösségek. Pöllau az egy ilyen lelki központ, mint amit ti itt csináltok, azt ők ott családoknak még nagyban, tehát egy 1000 fős ilyen lelki találkozó egy hétig tart. És azok, akik oda jár, annyian vannak, és annyira életerős ez a családi közösség, hogy már nem fértek el Bécsbe, ott már túl nagy volt a közösség, hát válasszuk le őket, küldjük valahova, hát hol van egy üres templom, Cilingdorpa, küldjük el őket. Ez volt a másik plébániánk. Hát és akkor megyek mi, hogy mondták, hogy lesz valami szentmise családoknak, nem-e mondanám. Mondom, jó, elmegyek. De megyek a templomba, tele a templom családokkal, gyerekekkel, ifjúsági énekkel, minden gyönyörűen el van készítve, templomban, ahol se kerestésem nem volt, ahol se mindent nekem kellett csinálni, egyszer csak minden el van készítve, 8 ministráns, nem volt ministráns, ez is annyira fájt nekem, hogy nincsenek ministránsok. És 8 ministráns ott áll, és még tudják is, hogy mit kell csinálni, nem csak, hogy ott vannak, még tudtak is szolgálni. És egyszer havonta jöttek, ugye nálunk volt ez az egy család, de más helyekről jöttek ezek a családok. És akkor már ottaniak is úgy hallották, hogy na, van itt valami, egyszer-kétszer úgy benéztek oda. De hát ez a családi közösség is nagyon jól működött. Tehát ezek a közösségek és lelki mozgalmak. Második dolog, hogy nem egyedül dolgozik az, aki dolgozik. Nálunk ugye van egy pap, és van 1, 2, 3, 4 plébániája, kürizik, fut egyik helyről a másikra, és ott nekünk volt 4 plébániánk, 9 templommal, tehát működő templommal, ahol rendszeresen voltak szentmisék. De nem volt semmi gond, mert voltunk 3-an, voltunk 2-en papok, és volt egy állandó diakónus, és beosztottuk. Nem kellett mindent mindenhol csinálni, hanem voltak, ahol most itt van a szentmise, aki akár jöjjön oda, és a hívek is lassan kezdték megszokni, ilyen tímekben dolgozunk. Nem ez az én területem, és én itt csinálom, amit tudok, hanem közösen. Megbeszéljük, beosszuk, egymást buzdítjuk. Annyira jó volt az állandó diakónus, ő is fél órára lakott tőlünk, de minden nap bejött. És minden nap közösen mondtuk a déli imát, az esti imát, minden szentmisénél együtt voltunk. A másik plébánossal is hetente volt ilyen megbeszélésünk, és annyira jó volt, nem vagyok ott egyedül, hanem van egy közösségünk, van, akivel közösen imádkozhatunk. És ez egy csodálatos dolog volt, ti is nem maradjatok soha egyedül, és ez az egyik dolog, amit szeretnék magammal hazahozni, hogy tímekben dolgozni. Nem én ezt tudom és ezt fogom csinálni, hanem valahogy összeköttetéseket és hálózatot építeni, és közösen mit tudunk, és ez sokkal több, mint amit én tudok egyedül, és te tudsz egyedül. Ez egy csodálatos tapasztalat volt. És a harmadik dolog, hogy a laikusokat is sokkal jobban bevonják. Ugye az, amit ti csináltok, mint kaptártím, mint szervezők, ott már főállásban lennétek az egyházmegyénél, és olyan fizetést kapnátok, hogy abból szépen meg tudtok élni, és sokkal erőteljesebben tudjátok megszervezni. Tehát valaki, aki sokkal kevesebbet csinál, főállásban van ott. Az egyház a legnagyobb megán munkáadó, plusz rangban, van is miből megfizetni őket, de így működik az egésznek, hogy a laikusokat ugyanúgy megbecsülik, szükségünk van a papokra, de ugyanúgy szükségünk van arra, hogy a laikusok is tudjanak működni. És most ugye nem is csak a pénzről van szó, hanem a lehetőségről megadni, számítani rajtok, várni a ti segítségeteket is. Úgyhogy ez a három dolog a lelki mozgalmak, a team építés és a laikusok bevonás, ezek ilyen nagyon szép, jó tapasztalatok voltak. Most itt szeretném úgy áthidalni, és most nektek elmondani, hogy mit jelenthet ez számotokra. És az első dolog, amit mondanék, és talán a legfontosabb, hogy szükségünk van rátok. Az, hogy ti itt vagytok, az egyház szép jövőjét jelenti, vagy jelentheti, ha ti fölvállaljátok ezt a felelősséget, és tényleg valamit tesztek, és nem hagyjuk, hogy csak fejlődjünk, fejlődjön a helyzetünk úgy, ahogy megy, mert az nem jó, hanem teszünk valamit, és akkor egyszerre csak más irányba fog menni. Ezért van szükségünk mindnyájatokra, mindenkire. Arra a legbuszkóbra is, aki legelsőként jött, és nyitotta itt az egészet, és elkészítette, de a legutolsóra is, aki úgy hallotta, valami haver említette neki, hogy hát, egész jó buli ez, és eljött, és hát a imát is ki lehet bírni, és a többi az nagyon jó. Még rád is szükség van, mert benned is van egy érték, amit tovább tudunk adni. Na és hogyan? Tehát mire van konkrétan szükség? Hogyan tudsz te valamit tenni? Ezt nem mondom meg konkrétan, mert ugye mindenki más tud, mindenkinek más a képessége, tehetsége. Van, akiket ismerek, sokakat nem ismerek itt, de ezt neked kell felfedezned, neked kell rájönnöd. Istenre kell figyelned és hallgatnod, nem úgy, mint Mária Terézia, hogy no, majd én valamit Istenért teszek, hanem úgy tényleg hadd magad vezetni Isten által. És sokszor egész más, ő nem falakat épített velünk, sokkal finomabb és szeretetteljesebb útjai vannak, de nagyon oda kell figyelni, és engednünk kell, hogy ő vezessen, és akkor épül valami érték és valami csodálatos. De mégis ilyen öt tanács, amit én mondanék, az első, apostolkodjatok. Tehát fogjátok meg a világ kezét, de ne engedjétek, hogy a világ vezessen benneteket, hanem ti vezessétek a világot. És lehet, hogy érzitek ti is, vagy ismeritek ti is, hogy itt olyan könnyű hívőnek lenni, mert ugye hívők között vagyunk, és itt van szentmisei is, meg lelki dolgokról is beszélgetünk. De nyilván, ha otthon vagytok, akkor a haverok között, vagy az iskolában, vagy a munkahelyen nem arról beszéltek, hogy no, ma milyen rózsafüzért fogunk elimádkozni, hogy milyen ének legyen az esti szentmisénél, melyiket válasszuk ki. Nyilván egész más dolgokról, és menni alkohol és mindenféle más hülyeség, és ez van a központban, nem a lelki dolgok. De nem az a megoldás, hogy én most elszigetelem magam, és akkor elmenekülök csak azok közé, akik úgy gondolkodnak, mint én, ott kell maradnod. És az alapostolkodsz, ha te elég erős vagy, hogy ott is meg tudsz maradni hívőnek. És megint, hogy hogyan és mit jelent ez, arra neked kell rájönnöd, és nem kell csodákat tenned. Azt az egyszerű dolgot, azt, amit Isten sugal, és amire adott képességet, csak annyit kell megtenned, hittel. És akkor már apostolkodsz, és már valamit adsz a világnak. Második dolog, nagyon kérlek, képezzétek magatokat a hitben. Ne maradjunk mi is tudatlanok, nagyon fontos, hogy értsük, ismerjük a hitünket, hogy tudjuk, hogy miért van, hogyan van ez. Nagyon tudom ajánlani, hogy a katolikus egyház katekizmusát vegyétek a kezetekbe, ha nem vagytok kisgyerekek, már nem kell az a kis iskolás katekizmus, kérdez felej, hanem ez a püspököknek van, tehát akik magyarázzák a hitet, nagyon nehéz, nagyon vastag, és nagyon kis betűvel van írva, de mégis vegyétek a kezetekbe, ti már olyan szinten vagytok, hogy ha tényleg fejlődni akartok a hitben, akkor erre szükségetek lesz. És ha valamit nem értetek, akkor merjetek rá kérdezni, merjetek szembesülni vele, és nehéz gyónni. Na, de mégis azt tanultam, hogy kell, hát itt-ott elmegyek. Ez nem megoldás. De tudjam, hogy mit ad nekem a gyónás, miért fontos ez, és akkor ha nem találok máshol választ, akkor kérdezzek rá, vagy keressem, vagy valahogy szembesüljek azzal, hogy ez még nekem nem világos, de fontos tudnom, és keresem, hogy mit is jelent ez. És bármilyen más kérdésben. Tehát a katolikus egyház katekizmusát tudom mindenkinek ajánlani. A harmadik, éljétek a hiteteket. Ne csak valami legyen, amit megkaptunk, megtanultunk, és ez így van, hanem éljetek belőle. Ez ugye elsősorban a szentségeket jelenti, az eukarisztia szentsége. Ezt láttam ott Osztrákban, ahol még hisznek az oltári szentségben, hiszik, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban jelen van a szent áldozásban, a szent ostyában, ott még van lelki erő, ott vannak ezek a oázisok. Nagyon sok helyen csak szent kenyér. De ez a szent kenyér az azt jelenti, hogy úgy tesszük azt, amit az Úr Jézus tett akkor, de nem találkoznak Istennel, nem közvetíti nekik a kegyelmet. Sokan egész évben nem járnak szentmisére, gyóni amúgy se járnak, azt nem is ismerik már, és akkor van egy nagy ünnep, eljönnek, és sorba megy mindenki. Mert első áldozók már voltak, és tudják, és amment is olyan szépen tudják mondani, de nem találkoznak az élő Krisztussal az oltári szentségben. Tehát nektek is nagyon ajánlom a jó szent áldozást, a jó szentség imádást, ahol valóban Isten előtt térdre borulunk, mert ő jön hozzánk. A jó szentgyónás, ott senki nem jár gyóni, mindenkinek van pszichológusa vagy pszichiátere. Nem sokkal olcsóbb a gyónás. Hát már csak ezért is nagyon megéri. De a jó szentgyónás, tehát nem az, hogy most első péntekben állok a sorba, hanem ahol tényleg megtisztulok. És rendszeresen, tehát nem amikor már nagy baj van, hanem úgy rendszeresen, amikor valamire, valami történt velem, amikor úgy válságba kerülök, akkor azért megyek. És jó, ha van egy időközés, hogy na hát most első péntek volt, vagy havonta, de nem csak azért, mert most itt van az ideje. És egy ilyen jámborság, hogy szeressünk imádkozni, szeressük a lelki dolgokat. Hogy el tudjunk menni egy zarándoklatra is, és azt a rózsafüzért is szívesen vegyük a kezünkbe, vagy bármilyen, vagy elmélkedni tanuljunk meg. A Szentírást nyissuk ki, és abból tudjunk meríteni. Tehát ennél a pontnál egy konkrét valami tanács mindenkinek, aki fejlődni akar a lelki életben, legyen egy lelki vezetője. Tehát tényleg, ha csak meg akarod tartani a hitedet, akkor elég, ha vasárnap elmész szentmisére, és itt-ott meggyónsz, elég, ha egyszer évente is csak meggyónsz, de ha növekedni akarsz, ha fejlődni akarsz, ha kíváncsi vagy arra, hogy Isten még mit készített számodra, mert ő sokkal többet tud adni, mint amit eddig megtapasztaltál, akkor legyen egy lelki vezetőd, aki rendszeresen mész, és nem csak a bűneidet mondod el, hanem aki egy kicsit látja a lelkedet, aki előtt úgy kitárod a terveidet is, a nehézségeidet, a csalódásaidat, aki tud buzdítani, de legyen egy jó lelki vezetőd. Tehát ti most már mobilisak vagytok, már tudtok utazni, de nem biztos, hogy a otthoni helyi plébános a legalkalmasabb. Lehet, hogy 20 kilométert kell utazni, de megéri. Tehát legyen egy jó lelki vezetőtök. A negyedik, ami nagyon fontos, az egység. Ugye mi se vagyunk olyan nagyon sokan, és hát ne szakadjunk sok felé. Ha sátán tönkre akar tenni valamit, akkor ez a legkönnyebb is, leghatósabb út, és nagyon sokszor alkalmazza sajnos nálunk is, megossza még ezt a keveset is, ami van. Tehát nincs egység, nálunk is ugye ketten vagyunk ott papok, és jön az egyik néni, nagyon jámbor, nagyon jó szívű, nagyon jót akar mindent is, és akkor úgy mondja, hogy atya, de tudja, maga mindig az üres oltár asztal előtt meg olyan ajtatosan meghajol, és az evangélium előtt imádkozik, és készül az evangéliumra. No, de az csak egy üres asztal, a másik plébános úr az a szentségház felé fordul, és az Úr Jézustól kéri az áldást. És akkor kérdezze meg tőle, hogy magyarázza meg magának, hogy miért jobb ez így, és akkor tanulja meg tőle, és így csinálja. És ugye nem az a rossz, hogy tanácsot akar adni, hanem az a rossz, hogy ha mi vitalba kerül, mert én tudom, hogy miért így csinálom, és tudom azt is, ő miért így csinálja, és mindkettőben van mélység, de ha mi ezen elkezdünk vitázni, és próbáljuk a másikat meggyőzni, akkor csak ketten vagyunk ott, de már akkor két felé húzunk. Úgyhogy nem kérdeztem tőle, és továbbra is úgy csinálom, ahogy én szoktam. De nagyon sokszor ez van velünk is, hogy jót akarok, és akkor szétszakad a közösség. Tehát amit itt konkrétan tudok nektek ajánlani, legyen bennünk egy kis empátia a másik lelkisége iránt. Hogy úgy ne azt keresen, hogy mit csinál rosszul, hanem úgy próbáljam megérteni, úgy megérezni, hogy őt Isten lehet, hogy így érintette meg, és azt a jót keressen be. Nem tudom más névvel megnevezni, ez a lelki empátia. Hogy megőrizzük az egységet. Nos, az utolsó, az ötödik pont pedig a közösség, hogy legyetek ti is közösségben. Legyen egy olyan komoly, aktív lelki közösségtek, ez is nagyon szép, hogy egyszer évente egy összejöttök és fölbuzdultok, de ebből nem lehet egy évig élni. Ugye attól, hogy te még egy nagy lakomban, nagyon jó laktál, abból nem lesz az, hogy egy évig nem kell semmit tenned. Tehát legyen egy olyan közösség, ahol úgy rendszeresen, hetente, két hetente esetleg össze tudtok jönni. Nem egy tömeges, egy 50 fő, tehát egy 12 apostolt választott az Úr Jézus, ahol még mindenki tud mindenkivel kapcsolatban lépni, vagy ha nagyobb közösség legyen ott, kis csoport, ahol te is tudsz szólni, te is, mint személy jelen tudsz lenni. Tehát itt megkérdezném úgy mindenkitől külön-külön, hogy milyen közösségbe tartozol, milyen közösséged van. És ha azt mondod, hogy hát én nem is tudom, vagy úgy szeretném is, de nincs is, akkor féltenélek, akkor veszélyben vagy. Mert egyedül nem maradsz meg. És akkor úgy kérném, hogy aki nem kell jelentkezni, de esetleg majd úgy egymás között jöjjetek, és mondja, hát én keresnék valami közösség, és lehet, hogy a szomszéd az éppen tud valakiről, vagy lehet, hogy pont tizen vagytok, akiknek nincs, és ott vagytok helyben, tehát legyen mindenkinek egy közössége. Úgyhogy ez a öt dolog. Apostolkodjatok, keresitek, hogy milyen szolgálatod van az egyházban, mivel tudsz te szolgálni, mit tudsz te tenni. Képezzétek magatokat a hitben, a katolikus egyház katekizmusát tudom itt konkrétan, de lehet ez másképp is, de ismerjétek a hitet. A harmadik, hogy legyen lelki vezetőtök, hogy érjétek a hiteteket. Az egység, a negyedik, és az ötödik pedig ez a közösség. És akkor még egy saját ügyben is szólnék, ugye most 3 év után visszatérek, Kürti plébános leszek, sokan már úgy hívtak, hogy úgy jövök, mint Kürti plébános, de még nem az vagyok. Most szabadságon vagyok, pihentem, élveztem a gyügyi fürdőt, és valaki észrevette, rájöttek, hogy itt vagyok, és akkor kirántották, hogy mondtátok, hogy milyen szép, hogy itt vagyok, hát én szívesen lennék ott a gyógyvízben, annyira jó lett volna, de talán ez hasznosabb, talán ez fontosabb. Mert szeptembertől kezdünk egy lelki programot. Ti nagyon jó, hogy hívők vagytok, és nagyon jó, hogy haladtok, de ti már úgy kivagytok formálva. Olyan 15-18 éves embernek megvannak az alapjai, már tudjátok, hogy megvannak a szokásaitok, érzitek, és milyen nehéz, megvan, már csak annyit is, hogy reggelenként fogok imádkozni. Hiába fogadod meg, ha eddig nem tetted, holnap is el fogod felejteni. De még a gyerekekkel még lehet egy kicsit foglalkozni, úgyhogy felső tagozatos alapiskolás gyerekeknek indítanánk egy ilyen rendszeres közösségi programot, ami havi rendszerességgel megismétlődik, helyi szinten, mert ők ugye még annyira nem utaznak, zoboráján kezdjük, Érsekújvár lesz a második, és aztán, ha fog működni, ha úgy beválik, akkor máshova is tudjuk terjeszteni, és keresünk segítőket, munkatársakat, aktív embereket, vagy ha csak ötlettel tudnád az egészet gazdagítani, hogy ezt így lehetne, vagy ilyen foglalkozást készíteni, vagy a online részét egy kicsit támogatni, bátran jelentkezzetek. Úgyhogy ez is lehet egy szolgálat. Egy konkrét szolgálatot keres, jelentkezhet nálam, szívesen leszek munkádó, fizetést nem tudok adni, de majd a jó Isten megfizeti. Úgyhogy ez lenne a saját ügyben. No és akkor így befejezésként, így pusztításként annyit szeretnék mondani, hogy azért jó itt lenni közöttetek. Már jó helyről jöttem, de itt is nagyon jó közöttetek, jó látni a hiteteket. És hát én merem remélni, hogy tényleg fölfelé fog fejlődni, hogy ez nem így marad, ha tovább tudjátok adni. Tehát, ha nem akarjátok csak megtartani és megőrizni és vallal körülfalazni, ha hajlandók vesztek továbbadni és tenni másokért is valamit, hogy megosztani másokkal azt a hitet, amit ti itt éltek, és ami annyira jó és annyira erősít és annyi örömet tud hozni az életben, és ha ezt másoknak is el tudjátok mondani, akkor bízom benne. Akkor profétaként már így látom a jövőt, akkor nem lefele fog itt fejlődni a hitélet, hanem szépen fölfele fog menni, és adja Jóisten. És azért gondoltam, hogy te kezdjed, hogy ha én befejezem, akkor imával fejezhetnénk, ilyen áhítatosan, ilyen mély lelki gondolattal, de akkor még most Peti folytatja majd a evangelizációt.